foglaljuk el helyünket, testvérek, 280. énekünket keressük meg, és énekeljük el első 4 versszakával ezt a dicséretet, ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje. Így kezdődik a dicséret. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Sámuel próféta első könyvében az első részt olvasom. Foglaljuk el helyünket. Volt egy Rámátim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a felesége. Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek neve Anna, másiknak neve Pöniná volt. Pöninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Pöninának, meg minden fiának és leányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek neked többet tűzfiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki a mámorból. Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: Az úrtól kértem őt. És amikor fölment az az ember, Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének: Majd elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki: Tégy úgy, ahogyan jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitte egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úr házába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta: kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És ott imádták az Urat. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, te vagy a mennynek és a földnek az Istene. Íme itt állunk ennek az évnek a végén, hogy együtt figyeljünk mindarra, amit nekünk már mondtál, és most újból mondasz. Itt vagyunk, hogy együtt magasztaljunk, ahogyan csak tudunk és képesek vagyunk erre. Itt vagyunk, hogy téged hívjunk segítségül a mi kéréseinkkel. Kérünk, ajándékozz meg azzal, amit csak te adhatsz nekünk. Ajándékozz meg igéddel. Urunk, nekünk sokszor bocsánatra van szükségünk, mindazért, a sok-sok cselekedetért, amit ebben az esztendőben rosszul vittünk véghez. Világosság szükséges számunkra a sötétségben, hogy körülvegyen most. Világosság, hogy betöltsön bennünket ennek az évnek az utolsó óráiban is. Urunk, bátorságra és erőre van szükségünk, hogy mostantól fogva tovább jussunk, és hogy elérkezzünk az általad számunkra kijelölt célhoz. Urunk, nekünk több hitre van szükségünk, hogy elhiggyük a te szavadat, hogy bízzunk ígéreteidben. Urunk, nekünk több szeretetre van szükségünk, hogy téged és fele barátainkat jobban szerethessük. Maradj még egyszer velünk, Urunk, ebben az órában. Nélküled semmit sem tudhatnánk, Urunk, létünkről, múltunkról, jelenünkről és jövőnkről. Kérünk, hogy maradj hűséges Isten, aki voltál, aki vagy, és aki leszel a világ életében, most és örökkön örökké. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 283. énekünket keressük meg, első és második verszakát énekeljük el. Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni most is, mint ahogyan hallottuk ez esztendő első óráiban, írva található a felolvasott szentleckében, Sámuel első könyvének első részében, a 21-től a 23-ig terjedő versekben. És mikor fölment az az ember, Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak évenkélti áldozatát, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének, majd elválasztása után viszem a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki, tégy úgy, ahogyan jónak látod, maradj itthon, amíg elválasztod, csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, néhány éves szokásunk, hogy az esztendő utolsó alkalmán, estéjén ugyanazt az igét olvassuk, és ugyanúgy figyelünk rá, mint az évnek az első perceiben, vagy első óráiban tettük. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvashattuk Sámuel első könyvét január időszakában. Isten tiszteletünknek pedig azt a címet, azt a mottót adtuk, hogy biztos kezdet. Visszatekintettem, visszaolvastam az első ige hirdetést, és emlékszem arra, sőt még vele is hallgattam, ahogyan a gyülekezet együtt mosolygott azon a szituáción, amit azzal kapcsolatban említettem, hogy mi emberek mennyire kíváncsiak vagyunk. Akarva vagy akaratlanul érdeklődünk a másik élete iránt. Érdeklődünk a hétköznapok iránt, érdeklődünk, hogy mi történik a zárt ajtók, mi történik a falak mögött. Lassan azt mondhatom, hogy egy bő évtizeddel ezelőtt Fónagy Miklós Esperes úr felesége, Esperesné asszony egy könyvet írt, egy zöld, vékonyka kis könyvet, az a címe, hogy a parókia falai üvegből vannak. Arra utalt nagytiszteletű asszony, hogy minden, ami a parókián belül zajlik, egy gyülekezet előtt zajlik akkor is, hogyha az ajtók be vannak csukva, a redőnyök le vannak engedve. Az alcíme ennek a könyvnek az volt, hogy Papnék kézikönyve. Egy ilyen történet esett meg velünk a zárt ajtók mögött egy évvel ezelőtt. December 24-én 9 óra magasságában tavaly meglátogatott bennünket városunk római katolikus lelkipásztora Ferenc atya. A reggeli után voltunk éppen, és ahogyan lenni szokott, az asztalt pakoltuk, nyitottam az ablakokat, hogy szellőztessünk, és szedegettem össze az ott hagyott, ott felejtett ruha darabokat, és ahogyan ezeket összetettem, egyszer csak csengettek. Fogtam az egész kupacot a kezembe, és letettem az ebédlő asztal kellős közepére. Ferenc atya volt a kapuban. Mondtam már nektek egy évvel ezelőtt pontosan ezt a történetet, jó hangosan köszöntöttem, a feleségem meg is hallotta, és mindent megpróbált elpakolni. Azt nem mondtam januárban, hogy a sütőbe tette, de ez csak részletkérdés, hanem minden gondoskodása és szorgalma ellenére egy zokni ott maradt, valahol az asztal alatt. Diszkréten próbáltam rejteni, mire kislányunk azt mondta, apa, egy zokni még itt maradt. Nos hát, kedves testvérek, ilyen humoros vagy kevésbé humoros történeteket el tudunk mondani, amikor bepillantunk a falak mögé, a zárt ajtók mögé. Mert vannak olyan történetek, amelyeket csak kívülről látunk, és vannak olyan élettörténetek, amelyeket belülről is látunk. A legnagyobb probléma akkor van, hogyha a kettő között nincsen összhang. Hogyha a kettő nagyon ellentmondásos. Egy évvel ezelőtt elsőként rátekintettünk ennek a családnak, Elkáná, Anna és Pöniná családjának a külső jellegzetességeire. És azt mondtuk el, hogy külsőleg ez a család rendezett család. Az első megállapításunk az volt, hogy ez a család egy nagy család. Persze tudom, hogy kulturálisan és időben távoli, hiszen a mai világban nem hozható fel példaként, hogy egy férfinak két felesége van, tehát idegenkedünk is tőle, de mégiscsak egy nagy családról van szó ebben a történetben. A nagy család pedig sokszor a biztonságot jelentő családdal egyenlő. Mert a nagy családban élnek együtt különböző nemzedékek, tanulják meg egymás szokásait, dolgait, figyelnek oda, csiszolódnak egymáshoz. Eszembe jut ilyenkor mindig Szokolyán egy nagy családnak, egy baptista családnak a története, akiknek nem azért volt a legnagyobb a házuk, mert nagyon módos emberek voltak, bár módos emberei voltak a településnek, hanem azért, mert egy fedél alatt lakott a dédnagymama, a nagyszülők, a szülők, öt saját gyermekük, és egy szeretetből fogadott és felnevelt, sajátukként tartott gyermekük Julcsi, és miután a gyermekek felnőttek, megházasodtak, még az ifjú menyek is oda költöztek. És láttam ezt a családot, ahogyan együtt tudnak örülni a dédunoka születésének. És láttam ezt a családot, amikor a dédunoka fogja a dédnagymama kezét a halálos ágyán, és nem félnek, nem rettegnek a haláltól, nem azt jelenti, hogy nem rendülnek meg, de elfogadják, hogy Istennek ez volt a döntése és szándéka. A nagy családban megtanulunk adni, és megtanulunk elfogadni. A nagy családban megtanulunk kapni, és megtanulunk nélkülözni, és megtanulunk valamit jó szívvel újra odaadni, elosztani. A nagy család ma is sokak számára a biztonságot jelenti. Adja Isten, hogy ne a kiszolgáltatottságot jelentse. A másik megállapításunk az volt, Anna, Elkáná és Pöniná családjával kapcsolatban, külsőleg, hogy ez a család igazságos család. Mindenki ugyanannyit kap. Hogyha ismerjük a kornak a történetét, ismerjük a korabeli viszonyokat, egyáltalán nem szokásos dolog, hogy férfiak és nők, gyermekek és idősek egyforma mértékkel kapjanak. De ebben a családban mindenki, amikor áldozatra mennek, egyforma mértékkel kap, hogy áldozzon az Istenének. Az is csak annyit kap, egyetlen egy részt, akit a férj nagyon szeretett. Harmadszor azt is megállapítottuk erről a családról, hogy ez a család kívülről a vallásos családok közé tartozik. Ott vannak az Isten házában, évről évre rendszeresen. Így mondjuk mi, ha a valóságban nem is így volt, ott vannak a templomban. Sílóban ugyanis szent sátor volt, nem pedig kőből épített hajlék. Még a Szentíró is így mondja, Éli fiai Hofni és Fineás voltak a papok az Úr templomában. Így tekintett mindenki erre a szentélyre, mint egyetlen szent helyére Istennek. És a család újra és újra, évről évre részt vesz a kultuszi liturgiában. Íme egy család, amit kívülről láttunk, íme egy család, amit kívülről ismerhettünk meg. És bepillantva a színfalak mögé, azt látjuk, hogy nem ilyen kiegyensúlyozott minden. Legnagyobb problémájuk nem a szennyesnek az elrejtése, hanem a lelki szennyesnek a takargatása. A családban belül intrika, bosszúállás, lenézés jelenik meg. A családról azt szoktuk mondani gyakran, hogy a család adja az otthon melegét. Itt pedig azt olvassuk, hogy tűzfészek, a problémák szintere, férfi és női problémák szintere, nő és nő közötti problémáknak a szintere. Vetékedés, szinte kiállhatatlan magatartás, mindaz, amit el kell viselni ebben a családban. Mindaz, ami kívülről szépnek, vallásosnak, biztonságosnak mutatkozott, belül tele van feszültséggel és problémával. Egy évvel ezelőtt is megállapítottuk azt, hogy ha ez igaz, hogy vannak problémáink, hogy vannak lenézett férfiak és vannak megvetett nők, akkor hol lehet a biztos kezdet? Hol lehet a biztos pont a mi életünkben? A biztos kezdet és a biztos pont egy esztendőnek az első óráiban és az utolsóiban is így szól, az imádság háza az, ahol megtartásra találsz. Az imádság háza, a templom, az oratórium. Az imádság háza, amiről beszél Jeremiás próféta, és amelyről beszél Jézus Krisztus is. A kezdet és a végnek a szintere, ahol megszólítható az Isten. Vajon ebben az évben éltünk-e ennek lehetőségével újra és újra, hogy megszólíthatod az Istent, hogy kiálthatsz hozzá fájdalmaddal, és elmondhatod neki örömödet, hogy elé viheted terheidet, és elmondhatod neki mindazt, amit megkaptál tőle, és jól esett. Íme az esztendő utolsó óráiban itt vagyunk mi is, az imádság házában. Nem csak azért, hogy megszólítson bennünket az Isten, hanem azért is, hogy megköszönjük mindazt, amit velünk tett. Mert az imádság házában helyre kerül az ember én képe is. Helyre kerül helyem ebben a világban, hogy tudnélik, van felettem egy úr, és van alattam egy alantas világ. Ebben az imádságban, amit hallottunk, Anna talán 5 alkalommal mondja el, íme az Úr szolgáló lánya. Mintha azt mondaná, amit az 8. Zsoltárban olvasunk, mintha azt mondaná el, amit Jézus is imádkozik, hogy van Urunk és van Istenünk, van kihez fordulnunk, és volt kihez fordulnunk. Hogy Isten valóban teljhatalmú Úr és teljhatalmú Király. Istennek van hatalma arra, hogy megnyissa egy asszony méhét, van hatalma arra, hogy elvegye egy lelkipásztor hangját, Istennek mindenre van hatalma. Ebben az esztendőben is jó volt ezt megtapasztalni és meglátni. Megtapasztalni és meglátni akkor, amikor gyermekeket, vagy éppen felnőtteket kereszteltünk, amikor gyermekek, vagy éppen felnőttek konfirmáltak, Jó volt meglátni és megtapasztalni, hogy házasságban is úgy indultak ifjú párok, hogy elmondták, van Istenünk, van Urunk. És jó úgy megállni a temetőkertben is, egy-egy ravatal mellett, hogy valaki hiszi és vallja Jézus szavát, én vagyok a feltámadás és az élet. Íme a biztos kezdet, egyben a biztos véget is jelenti. Persze, tudom, én magam is tapasztaltam ebben az esztendőben mindazt, amit Éli első felindulásból mondott és mond, józanodj ki végre. Nyilvánvalóan elsősorban ezt azért mondja Éli, mert azt hiszi, hogy az asszony részeg. De sokszor hallottuk és halljuk a hétköznapok világában is, józanodj ki végre. Kelj fel végre. Az első pünkösd ünnepén is ez a vád hangzik a hívő, Krisztust követő keresztjénekkel szemben. Édes bortól részegedtek meg. Jó, hogy Éli volt az, aki kihozanodott. És azt mondta, menj békességgel. A biztos kezdethez és a biztos záráshoz szükséges a békesség is. Biztosan megjegyeztétek már, amit én magam is kaptam. Augustinus egyházatya mondja, a békesség mindig a rendezettségnek a nyugalma. És végül, kedves testvérek, az esztendő végén is látnunk és hallanunk kell azt a bizonytalan, de biztos kijelentését itt az igének, hogy mindaz, ami körülöttünk zajlik, az Isten kezében van. Imádságunk pedig az lehet és az volt ebben az esztendőben, hogy az Úr tartsa meg ígéretét. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, mondja a feltámadott Jézus. Tudjuk, hogy Isten ígéreteiben bízhatunk. Éppen az elmúlt napok bizonyítják ezt. Isten azt ígérte, hogy elküldi a szabadítót, elküldi az ő fiát, elküldi a messiást, és megtörtént. Megmásíthatatlan ténye ennek a világnak. Reménységünk, hogy az Úr megtartja a jövőre vonatkozó ígéretét is. Mint ahogyan én magam is megtapasztaltam személyesen, hogy hordozott, és amit ígért, az beteljesítette. Amen. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy néhány mondatban szóljunk az elmúlt, vagy éppen még zajló évről a hátralévő néhány órát leszámítva. A 2014. év végén lassan készülnek statisztikáink, beszámolóink arról, hogy mit tettünk 2014-ben Csobánka évében. Évünk alapigéjét hallottuk. Urunknak adunk hálát, hogy minden vasárnap hangzott az ige. Pomázon a 2014. évben átlagosan 143-an jártak Isten tiszteletre. 2013-ban ez a szám 140 fő volt. Az Isten tiszteleti látogatottság úgy tűnik megállapodott. 2014-ben 116 fővel nőtt az úrvacsorázóknak a száma. Pomázon ebben az esztendőben 1802 fő úrvacsorázott. Néhány alkalommal vendég igehirdetőink voltak. Február 16-án Pap Lászlóné, március 9-én Rácz Tibor, a Tatai Református Egyházmegye Gerecsei missziójának vezetője, április 19-én dr. Szűcs Ferenc, április 20-án Barna Edit volt, husvéti ünnepi követünk, gyülekezetünk legátusa. Editet kérem, hordozzuk imádságban, a mai napon egy rövid üzenetet küldött, meghalt nagyapám. Június 9-én pedig Bobok Ágnes volt, a pünkösdi ünnepi követ. Május 18-án Becski Őrs Maros-Szentgyőri lelkészt hirdette az igét. 2014 nyarán szabadságunk idején a temetési szolgálatokban Konzoltán egyházmegyei beosztott lelkipásztor, a vasárnapi igehirdetésekben pedig Sebestyénné Jáger Orsolya segített. Október 12-én dr. Szűcs Ferenc volt vendégünk, október 19-én pedig Háromszéki Botond, budapesti kórházlelkész mutatkozott be istentiszteletünkön. November 30-án, advent első vasárnapján Fónagy Miklós Espeles úr szolgált közöttünk. Most ehelyen is szeretném megköszönni Sebestyénné Jáger Orsolya lelkipásztor testvéremnek segítségét és munkáját. Hajlékaink megteltek a bőti és az adventi evangelizációs estéken, Pomázon Horváth Géza lelkipásztor, Csobánkán pedig Fuk Lóránt lelkipásztor szolgált. Az alkalmak után vasárnaponként csendes napokat tartottunk, március 9-én és november 30-án. A presbitérium ugyancsak csendes napon, január 11-én Isten igéjével készült az előtte álló évre. Alkalmunkon egy szolgálója tanúsága címmel bizonságot tett Csuka Tamás, nyugalmazott püspök úr. A presbiteri bibliaórákon egy híjával feldolgoztuk John Stott az Élő Gyülekezet című könyvét. Június 7-én a presbiterek és családjaik alkalma volt a parókián, kedves meghívásnak lehettünk részesei. Az új bibliafordítás kapcsán május 25-én dr. Pecsuk Otto, Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára szolgált közöttünk körzeti presbiter továbbképző alkalmon Csobánkán az imaházban. Az első ilyen alkalom volt hosszú évtizedek óta Csobánkán. A pomázi Szurdokban szeptember 7-én missziójnapot szerveztünk, a két gyülekezettel közösen ünnepeltük az első pomázi istentisztelet 231. éves évfordulóját. El kell mondanunk, hogy harmadik éve van gyülekezetünknek újsága, amely két havonta jelenik meg. Köszönet dr. Puskás Attila presbiter testvérünknek a kezdeményezésért, és azóta is lelkes munkájáért, szolgálatáért. A város kulturális életébe az Arts Sacra Fesztivál keretében kapcsolódtunk be. Vendégünk volt szeptember 24-én dr. Kulin Ferenc irodalomtörténész, valamint szeptember 26-án a Pretorius Kamara kórus. Isten tiszteleteinken gyakran vállalt szolgálatot gyülekezetünk Psalmus kórusa is. A konfirmációi felkészítés kiegészítéseként két hetente énekeket tanultunk. Augusztus 24-én Lajkó István zongoraművész szolgált a harmadik papkerti koncerten. Bár a nagy szél miatt az alkalmat ismét nem tudtuk a szabadban megtartani, vagy most sem tudtuk a szabadban megtartani, a gyülekezeti teremben volt. Köszönet a szervező presbitereknek, Blaskó Mihálynak és Osváth Zsoltnak. Szász Ferenc presbiter vezetéséggel, havi rendszerességgel szolgálunk a Gálfi Géla Béla Nonprofit Kft. Kórházában, pszichiátriai intézményében, valamint a Sara lakóotthonban. Piriszent kereszten egy apró előrelépés volt, 2014. évben a sátoros ünnepeken alkalmat szervezhettünk a római katolikus gyülekezeti házban, kántorházban. Alkalmunkat most már a helyi reformátusok is keresik és várják. Pünköstkor pedig már együtt is úrvacsorázhattunk. Minden vasárnapi szolgálatunk meghallgatható gyülekezetünk napra kész weboldalán. Isten iránti hálával jelentem, hogy közösségünk szolgáló gyülekezet. Szeretném megköszönni minden gyülekezeti tagunknak, hogy áldozatvállalásával együtt szolgálhatunk bizonyságtételekben, diakóniában, beteglátogatásban, babák, gyermekek, ifjak közötti szolgálatban, megkereszteltek felköszöntésében, hitoktatásban, énekkarban, énektanításban, zenei kántori szolgálatban, az úrasztala megterítésében, újságszerkesztésben, pénzügyi vagy építési munkában, karbantartásban, takarításban, a templom virággal történő díszítésében, kert és temető rendezésében, alkalmak szervezésében. Gyermek és ifjúsági munka különösen is fontos gyülekezetünkben. Így a legnagyobb áldozatot is kívánja. 2014. évben kimutatásaink szerint mintegy 1 millió forintot fordíthattunk erre a szolgálati ágra. Minden hittanosunk számára a tankönyveket ingyen biztosítottuk, a nyári táborokhoz hozzájárultunk, ahol tudtunk, segítettünk. A legkisebbek a baba-mama körben találkozhattak. A babák és szüleik szolgáltak június 22-én Isten tiszteletünkön. A tavaly hagyományteremtő céllal megrendezett jótékonysági baba-mama alkalom most december 1-én volt, melynek bevételével két családot támogathattunk. A kör kiadta a Zengjük Együtt című gyermek és ifjúsági, valamint gyülekezeti énekeket tartalmazó CD-t. Május 4-én anyáknapi szolgálat volt. Ebben az évben két alkalommal volt úgynevezett visszacsatolás, ahol gyermekeink elmondták a gyermek Isten tiszteleten tanultakat. Július 7 és 12 között, akinek van füle haja címmel, gyermek hét volt Móron, 30 gyermek részvételével. A táborozók július 13-án szolgáltak pomázi Isten tiszteletünkön. Köszönöm a Kerekes és a Benkó családnak, hogy évek óta rendszeresen segítik ezt a tábort. Saját személyes jelenlétükkel és munkájukkal is. A legkisebbek 23 fő nyári napközis tábora volt augusztus 21-e és 23-a között. Ugyancsak augusztusban, de előtte 5-e és 9-e között 16 fővel erdei ifjúsági csendes hét volt a pénzásási turistaházban. Szeptember 26 és 28 között ifjúsági csendes hétvége volt Szokolyán. November 16-án csendes napot szerveztünk ifjainknak. A tanévben rendszeresen készültünk gyermekdélutánokkal, kirándulásokkal, december 24-én verssel, énekkel és színdarabbal. Ifjaink is szolgáltak most verssel, igeolvasással az idősek karácsonyán, mely december 21-én volt. Köszönjük a baba-mama körösök gyermekmunkások pontos és megbízható munkáját, hűségét. A gyermekmunka azonban nem csak a templom falain belül működik. Tudjuk, hogy 2013-ban Isten új ajtót nyitott a hitoktatás területén. Március 21-én gyülekezetünk pedagógusai és a leendő első osztályos tanítók, 5. osztályos osztályfőnökök, igazgatókkal együtt beszélgethettünk az egyház, etika, iskola kérdésről. Alkalmunkon közöttünk szolgált dr. Judák Endre presbiter testvérünk, valamint rövid műsorral készültek gyermekeink. Rajzpályázatot hirdettünk településeink minden gyermeke számára József története címmel. Úgy tűnik, ez a második esztendő, hogy nem ér el célba, nem érkezik célba ez a pályázat. Ebben az esztendőben is 11 néhány fő jelentkezett erre a pályázatra. A fakultatív hitoktatás mellett ismét elindulhatott a szabadon választható, de kötelező református hitoktatás szeptembertől. Örömmel jelentem, hogy Pomázon és Csobánkán óvodás kortól a konfirmációig majdnem 200 hittanosunk van, egészen pontosan a statisztikák szerint 199. Szeptembertől Vörös Ákos dunabogdányi lelkipásztor segít a hitoktatás szolgálatában, a német és a mátyás iskolában. Szász Ferenc és Halász Árpádné évről évre bejelentés és normatív támogatás nélkül szolgál az Irmák sérült testvérei között. Köszönjük hitoktatóink hűségét is. Június 1-én 10 fiatal konfirmált. Más alkalmakkor pedig 5 felnőtt és egy gyermek konfirmáció volt még gyülekezetünkben. Október 26-án a konfirmáló fiataljaink szolgáltak közöttünk. 2014. február 16-án köszöntötte gyülekezetünk Sós László lelkipásztor testvérünket 90. születésnapja alkalmából. Megható pillanat volt július 13-a is, amikor dr. Régius Ferenc tiszteletbeli főgondnok köszöntése volt 80. születésnapja alkalmából és 40 éves szolgálata alkalmából. Október 26-án közös alkalmunk volt verőcei testvérgyülekezetünkkel. November 9-én a presbitérium kezdeményezésére megemlékezés volt a református temetőben az egykori lelkipásztoraink és presbitereink halálának jubileuma alkalmából. Nagyon szép, hagyományteremtő alkalom volt december 21-én a diakóniai csoport által szervezett idősek karácsonya. Ebben az esztendőben a Pretorius Kamara Kórus volt vendégünk. Gyülekezetünk Psalmus Kórusa sok tekintetben végez szép feladatot városunkban és határainkon túl is. Köszönjük a vezetők és a tagok hűségét. Kórusunknak szép szolgálata volt április 25-e és 27-e között Zilahon, május 15 és 18 között pedig a maroszentgyörgyiek látogattak meg bennünket. Május 18-án részt vettünk egyházmegyénk énekari találkozóján, Gödöllőn. Alkalmunk volt énekelni városunk énekari találkozóján is. Rendszeres szolgálatainkon ezek a sátoros ünnepek, karácsony, húsvét, pünkösd, szolgált énekarunk a Leányfalui Idősek Otthonában február 9-én, a Dunaparti Pszichiátrián december 19-én, november 15-én pedig jótékonysági hangvers szervezett templomunk felújítására. Ezt megelőzőleg évadzáró hangversenye június 15-én volt. Ebben az évben fordítottunk az idő kerekén, éppen ezért két alkalommal is Böjtben és Adventben is szolgált kórusunk a római katolikus templomban, s majd a 2015. esztendőben várjuk katolikus testvéreinket böjti szolgálatra. Szép alkalom volt augusztus 20-a, amikor gyülekezetünk Psalmus kórusa átvehette a pomázi közművelődési díjat. Ökumenikus kapcsolataink is a szokott rendben voltak. Január 19-e és 23-a között együtt lehettünk keresztény testvéreinkkel, reformátusok, evangélikusok, szerb ortodoxok, görög katolikusok és római katolikusok. Január 24-én Csobánkán első ízben volt ökumenikus istentisztelet a római katolikus templomban. Itt jegyzem meg, hogy a lelkipásztorok közötti találkozás nem csak erre az egy hétre korlátozódott, hanem minden második hónap egy szerda estéjén együtt beszélgettünk, imádkoztunk lelkipásztor testvéreimmel. Szép alkalma volt a közös imádságnak még augusztus-szeptember hónapban Ferenc atya által szervezett ökumenikus imaóra is. Kedves testvérek, szeretném elmondani azt is, hogy ebben az esztendőben a parókia felé fordítottuk erőinket. Tavasszal kicseréltük az utcafronton az ablakokat, nagyon szép és nagyon csendes lett belül a lakás. Ezzel együtt a lakás első felének, mondjuk így a parókia rövidebb szárának a festésére és mázolására is sor került. Új bútorzatot kapott az iroda. Ebben az esztendőben reméljük, hogy most az utóbbi, hogy a következő évtizedekre megjavíthattuk végérvényesen gyülekezetünk orgonáját. Elvégeztük rajta a finom hangolást. A pomázi épületek állagmegóvása mellett évek óta készen van templomunk felújításának terve is. A bekerülési összeg majdnem 15 millió forint. Jelzem, hogy ebben az esztendőben nem tudtunk, vagy nem kaptunk pályázati segítséget, még néhány napunk van, hogy január 7-éig beadjuk az újabb pályázatot. Örömmel jelzem azonban gyülekezetünk tagjainak, hogy bankszámlánkon év végére a bekerülési költség fele már rendelkezésre áll. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy a nehezekről is szóljak néhány szót. Talán az egyik legnehezebb pillanata ennek az esztendőnek az volt, amikor a munkák kellős közepén egy vasárnap arra ébredtünk, hogy az újonnan elkészített ablakokat valaki tojással, benne pedig zománc festékkel megdobálta. Az ügyet a rendőrség lezárta, talán már nem is kellene vele foglalkoznunk. Mégis nehéz volt látni, hogyha valami szép és pontos készül gyülekezetünkben, az valakinek fájdalmat jelent. Ez nem véletlen volt, hanem átgondolt tett. Nehezek és egyben örömteli pillanatok azok, amelyeket az esztendő végén kellett átélnünk és megtapasztalnunk. Köszönöm gyülekezetünk minden tagjának békességre való törekvését és békességre jutását. Isten áldja meg őket ezért. Kedves testvérek, a nehezek között kell említenem azt, amibe nem belekerültem, mint Pilátus a krédóba, hanem azt, amire Isten választott. Tudom, nagyképűnek hangzik, de mégis így éltem meg ezt az esztendőt az egyházi választások kapcsán. Nehéz, de Istentől rendelt idő az, amiben vagyunk, voltunk az elmúlt fél évben, és amiben leszünk a következő hat esztendőben. A főjegyzői esperesi hivatás és szolgálat nem az ördögtől való. Mégis nagyon sok imádság, odafigyelés és békesség szükséges, hogy Isten dicsőségére végezhessük. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának anyagi támogatását. Köszönöm azt, hogy alkalomról alkalomra egy-egy céladakozást támogatott a mi közösségünk. Köszönöm, hogy akár csak az elmúlt hónapokban együtt dobbant a szívünk kárpátaljai testvéreinkért, együtt tudtuk segíteni a sajóládiakat templomépítésükben, és együtt tudtunk odafigyelni iseszegi testvéreink életére is. De támogattunk családokat, támogathattuk a szorvány missziót, támogathattunk gyülekezeteket és közösségeket. Mindenről azonban majd részletesen és pontosan pénztáros testvérem fog beszámolni, ahogyan elfogadta majd presbitériumunk a zárószámadást. Én is hallom testvérek az idő múlását és telését. Engedjétek meg, hogy végül néhány statisztikai adatot hadd mondjak. Ebben az esztendőben 29 keresztelő volt közösségünkben, 17 férfit és 12 nőt kereszteltünk meg. Az elmúlt évben is 29 keresztelőnk volt. Konfirmáltak, ahogyan hirdettem már 16-an, 11 személy konfirmált a 2013-as évben. Felnőtt konfirmáció 5 fő esetében volt. 6 pár kérte Isten áldását közös életére, csak úgy, mint a 2013. évben. 37 alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett, 13 férfi és 24 nőtestvérünk ravatala mellett. A 2013-as esztendőben 39 szemét. temettünk el. Kedves testvérek, a beszámoló végén engedjétek meg, hogy mindazoktól, akiket akaratom ellenére magam vagy családom megbántott, bocsánatot kérjek. Semmi szándékosság, semmi akaratosság nem volt ebben. Kérlek, hogy bocsássatok meg nekünk. Így feleljünk most az elhangzottakra. A 285. dicséretünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Testvéreim, maradjunk helyünkön, és akit Isten szent lelke indít, imádkozzunk most közösen és hangosan. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod minden csendes imádságunkat, hálaadásunkat, könyörgésünket, minden panaszunkat is. Eléd visszük azokat a szíveket és testvéreket, akik most is betegek, akik most is gyászolnak, akik most is emlékeznek. És eléd visszük azokat is, Urunk, akik úgy érzik, hogy nem hallgattad meg imádságukat, akiknek fájdalmuk és keserűségük volt a 2014. esztendőben. Eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünk egészét, mindazokat, akik rendszeresen itt vannak Isten tiszteleteinken, akik talán most vannak itt először, másodszor. Eléd visszük azokat, akik nem tudnak eljönni időskoruk vagy betegségük miatt. Köszönjük, hogy vannak és voltak olyanok, akik őket is látogatják és látogatták. Vezess bennünket ebben továbbra is hozzájuk. Megköszönjük, Urunk, minden szolgálódnak hűségét. Megköszönjük, hogy Te vezetted őket. Legyen Tiéd a dicsőség örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hirdetésként a holnapi és a vasárnapi alkalmakat hirdetem. Holnap reggel 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor Pomázon lesz Isten tiszteletünk. Hasonlóképpen vasárnap, az új esztendő első vasárnapján, 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz alkalmunk. Záró énekül az 511. dicséretünk első verszakát énekeljük el. fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el, testvéreim, a szózatot. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!